Hitünk épülésére és lelkünk erősítésére olvasom Istennek írott igéjét, amint az írva van Józsué könyvének első részében, annak első 9 versében. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam, nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne adj abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Az az írott ige, amelyen keresztül Isten üzenete ma szól hozzánk, Isten szent lelkének segítségül hívásával, írva van a már felolvasott igeszakaszban, Józsué könyvének első részében, annak 9. versében a következőképpen. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Ünneplő gyülekezet, trimaszombati testvérek, nagy hálával emlékezek erre a városra, hiszen sorkatonai szolgálatom második felét itt tölthettem, és akkor még uniformisban vehettem részt egy-egy istentiszteleten, legtöbbször hétköznapi istentiszteleten, de nem csak azon. Emlékszem, hogy itt hallottam először egy előadást például a barkókról. Itt csodálkoztam rá először a palóc nyelv egyediségére és szépségére, amit azóta is mindenütt igyekszem megvédeni, ahol csak támadás éri. De a legszebb emlékem mégis a kaszárnyán belüli falakhoz kötődik, mivel akkor rukoltak be az újoncok az ország minden vidékéről, és Isten úgy vezetett bennünket, akik ott hitben igyekeztünk járni, hogy egymásra találtunk. Itt tapasztalhattam meg a gyakorlatban mindenféle külső és felső szervezés nélkül, mit jelent a keresztjén ökumené. Hiszen bibliaórai közösséget alkottunk, egy néhány hét után kassai római katolikus magyar, bártfai római katolikus cigány, gömöri evangélikus magyar, abarai református magyar fiatal és jó magam. És átéltük azt, hogy nem jelent akadályt sem a felekezeti hovatartozás, sem a nyelv, mert Krisztusban egyek vagyunk, és egy olyan nehéz közegben is, mint a sorkatonaság, meg lehet élni a tanítványságunkat, meg lehet élni emberi módon, krisztusi módon azt, hogy kik vagyunk és kit követünk. A másik emlékem, ami szép is, de vegyes érzelmekkel tölt el, az, amikor eldöntötték Túrót Szentmártonban, hogy ide kerülök, És bár azt ígérték, hogy a hivatásomhoz méltó szolgálatot kapok, vagyis lelkészként szolgálhatok a kiskatonák között, mégsem ez történt. A római testvérekkel így történt, de velünk reformátusokkal nem. És így nagy volt bennem a félelem, hogyan tudok majd helytállni, hogyan tudom másként vezetni a rám bízottakat, amikor az előttem álló példa arról szólt, hogy csak megalázzással és nyersen szólva csicskáztatással lehet. Hiszen ők nem önként jöttek, és rá kellett bírni őket arra valami módon, hogy alárendeljék magukat. Valami hasonló félelem lehetett abban a Józsuéban, kedves testvérek, akiről szólt az alapigénk, akit egyértelmű biztatást kap az ő urától. Nem véletlen, hogy háromszor hangzik el az a biztatás, amit alapigeként olvastam el. Légy erős és bátor, csak légy igen bátor és erős, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj. Valószínűleg ez a Józsué igencsak félt. Nagy félelem lehetett úrrá rajta, hiszen túl voltak egy 40 éves időszakon, lezárult egy korszak az ő életében is, de a nép életében is, és ott álltak az ígéret földjének a határán, a bizonytalan jövő előtt, és Józsuéra bízza Isten ezt a népet. Mi lehetett az ő félelmének a forrása? Miért félt? Kérdezhetnénk joggal. Az első versekben olvassuk, hogy Isten, amikor megszólítja, azt mondja neki, az én szolgám Mózes meghalt. Józsué félelmének egyik forrása tehát az volt, hogy Mózes többé nincs, és ő pedig nem Mózes. Ha összehasonlítja önmagát, ha Mózeshez hasonlítja önmagát, akkor kiderül, hogy ő nem rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal, egy olyan élettörténettel, mint az ő tanítómestere, akinek segédje volt. Mózes, aki átélte szó szerint megúszta a fáraó terrorját, aki királyi neveltetést kapott, aki akcióhősként megvédte a saját atyafiát az egyiptomi rabszolga hajcsárral szemben, akinek Isten a csipke bokorból szól és elhívja őt, egy regénybe illő élet története van, Józsué pedig nem ilyen. Józsué életének a története egyszerű. Ha Mózeshez méri magát, aki kivezette a népet a pusztából, aki átvezette a Vörös-tengeren, aki diplomáciai tárgyalások sorozatát bonyolította le a fáraó udvarában, Józsué úgy érezheti, hogy hozzá képest ő bizony nagyon kevés. Ő alkalmatlan erre a feladatra, erre a vezetésre. És éppen ezért kell, hogy meghallja először, légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinknak, hogy nekik adom. Igen, kedves testvérek, ebbe a hibába sokszor mi magunk is beleesünk. Ha másokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor sokszor alkalmatlannak érezzük magunkat. Sokszor kevesebbnek érezzük magunkat. A saját gyerekeimről tudom, hogy ha az osztálytársaikhoz hasonlítják magukat, a tehetősebbekhez például, akik olykor elel dicsekszenek ezzel-azzal, vagy körülveszik magukat a technika különböző vívmányaival, akkor úgy érzik, hogy nekik ők valamivel kevesebbek. Ha felnőtt fejjel összehasonlítjuk magunkat sikeresebb emberekkel, akkor lehet, hogy frusztráltak vagyunk. Ha mérlegre vagy asztalra tesszük mindazt, amit eddig elvégezhettünk életünk során, és máshoz mérjük magunkat, akiknek több adatot, akkor lehet, hogy elkeseredünk. De éppen ezért Isten biztatja Józsuét. Légy erős és bátor. Bátorság és erő kell ahhoz, hogy Isten gyermeke ne az elődjeihez, ne a kortársaihoz hasonlítsa először önmagát, hanem rátekintsen. Arra az Istenre, aki őt megszólítja, aki őt elhívja, aki feladattal, szolgálattal bízza meg. Mert ez az Isten ugyanaz, aki Mózest is elhívta, és aki Józsuét is elhívta. Az apostol tanítja, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha őre áttekintünk, akkor lassan, de biztosan tanuljuk, hogy nem az vagyok, amennyit birtoklok, hanem önmagamban, mint ember, értékes és becses vagyok a számára. A Biblia üzenete erről szól. A zsidó nép, Izrael népe semmiben sem volt különb más népeknél, sőt, éppen ellenkezőleg hozzájuk, a korabeli civilizációkhoz képest egy szedetvedett népség volt. És mégis Isten a fogság előtt és után is mondja nekik, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ami értékünket az adja, hogy kihez tartozunk. Az identitásunk adja. De ehhez erő és bátorság kell felvállalni. Mitől félhetett még Józsué? Józan férfiú volt ő, és a félelme másik forrása, úgy gondolom, az volt, hogy nagyon is jól ismerte a saját népét. Nagyon is jól ismerte Isten népét, Isten egyházát. Ott volt mögötte 40 év tapasztalata. Emlékezett arra, hogy 40 évvel korábban a célvonalnál meghátráltak. Gyáván megfutamodtak. Nem tudta meggyőzni kortársait, hogy igen, ha Isten adja nekünk az ígéret földjét, akkor be is vezet oda. Ott volt előtte az ő népének a csapodár ingatag természete. Amikor bajba kerültek, visszasírták az egyiptomi húsos fazekakat. Hirtelen elfelejtették a rabszolga hajcsárok ostorcsapásait, elfelejtették a fáraó terrorját, elfelejtették az értelmetlen, megalázó rabszolga munkát, amely csak egyre nehezedett és nehezedett, elfelejtették, hogy a zsarnok fáraó intézkedései az életükre törtek. Értékesebbé vált a húsos fazék. És Józsué nagyon jól ismerte az ő népe természetét. Hogy ne félt volna? Hogy fogunk mi ezekkel újra belépni az ígéret földjére, és elfoglalni azt? Igaz ugyan, hogy egy nemzedék váltásnyi idő eltelt, de Józsué tele volt itt is félelemmel. És éppen ezért hangzik másodszor is Isten biztatása. Csak légy igen bátor és erős. Majd Isten hozzáteszi, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel, nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Isten Józsué figyelmét a kora Bibliájára irányítja. Mózes törvénykönyve, szó szerint az útmutatás, az útjelzés volt az, amit Isten Józsué figyelmébe ajánl, és azt mondja, hogy tartsa meg, és úgy tanulmányozza éjjel-nappal. Ez nem azt jelenti, hogy csak olvasgassa, hogy csak hallgassa olykor a magyarázatot, hanem tanulmányozza, mélyedjen el benne, szánjon rá időt, figyelmet, energiát. Ez sokkal nehezebb így. Miért fontos ez? Azért, kedves testvérek, mert egyedül így képes Pál apostol szavaival élve a láthatatlanokra nézni először, és nem csak a láthatókra. Mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ha a népe megbízhatatlanságára tekint, akkor lehet, hogy ő is megfutamodik inkább. Akkor lehet, hogy ő is talán népet cserél, talán nyelvet cserél, talán egy magasabb szintű civilizációhoz, vagy városállamhoz csatlakozik, mint amilyen Jerikó is volt. Lehet, hogy visszatér Egyiptomba, mégsem ezt teszi. Mégis megmarad emellett a nép mellett, mert a láthatatlanokra tekint, és nem a láthatókra. Tudja, hogy az az Isten, aki kiszabadította őket, aki megváltotta őket a rabszolgasorsból, be tudja őket vezetni az ígéret földjére, hiszen ő ígérte meg. De ehhez szükség van arra, hogy ő tanulmányozza az Isten törvényét, az Isten útmutatását, hogy elmélyedjen benne, hogy Isten értékrendje legyen a sajátja, legyen az övé. Ez ad neki tartást egy olyan közegben is, amelyben ő már annyiszor csalódott. És most hadd érkezzünk meg önmagunkhoz. Hányszor csalódtunk mi is? Csak úgy, mint Józsué. Lehet, hogy önmagában is, hogy nem sikerült meggyőznie annak idején a népét. Hányszor csalódtunk talán gyülekezetünkben, egyházunkban, népünkben, vezetőinkben. De vajon ez elég indok-e arra, hogy hátat fordítsunk azoknak, akik ránk bizattak? Elég súlyos ok ez arra, hogy meneküljünk, vagy emigráljunk, vagy cseréljünk identitást, nyelvet, hitet, csak hogy könnyebb legyen, csak hogy a felelősség terhe annyira ne nyomja a vállunkat. Józsué példája különösen beszédes. A sok csalódása, a sok kudarca, népe álhatatlansága se volt elég indok arra, hogy ő ne teljesítse, félelmei ellenére ne teljesítse az Istentől kapott megbizatást és küldetést. És a harmadik, és ehhez erő és bátorság kell újfent. Igazán ehhez kell erő és bátorság, a csalódások és kudarcok ellenére helytállni. És a harmadik üzenete ennek az igének a számunkra az, hogy Józsuénak elég oka volt félni, ha a külső körülményekre tekintett. Ha ott álltak ugye az ígéret földjének kapujában, ott tornyosultak előttük Jerikó várfalai, a bevehetetlen városállam várfalai, ők pedig egy pusztai nép, önkéntes harcosokkal, ostromló technika nélkül, velük együtt ott van a családjuk, a gyermekek, asszonyok és a jószág, a várfalakon belül pedig egy professzionális hadsereg. Ha józan eszére hallgat Józsué, akkor azt mondja, hátraarc, és kerüljük meg ezt a várost, vagy menjünk vissza a pusztába. És ő mégis a külső körülmények, a külső feltételek, a tények ismeretében is, bár fél, Istenre hallgat, és ezt a várost beveszik. Ennek a városnak a falai leomlanak. Nem tette ő félre a józan eszét, de számolt az élő Istennel. Számolt azzal a láthatatlan világgal, amelyen sokszor a mai ember nem akar számolni. És éppen ezért marad a félelmei közepette. És ehhez kell erő és bátorság, hogy látom a külső körülményeket, egy-egy betegség, talán egy krónikus betegség, egy-egy műtét, egy-egy gyászeset, egy tragédia, nem csak az egyéni, családi életünkben, de közösségi életünkben is, és azt mondjuk, hogy itt nincs tovább. Nem tudok mit tenni. Legyintünk egyet, visszavonulót fújunk, mert ami rajtunk áll, bármit teszünk, attól nem várhatunk eredményt. Valóban nem, ha csak magunkkal és a saját erőnkkel számolunk. De Isten igéje itt most másra tanít bennünket. Légy erős és légy bátor. Valaki egyszer azt mondta, a bátorság nem azt jelenti, hogy a katona vakmerően beleveti magát a harcba. Hogy nem fél. A bátorság azt jelenti, hogy szembenéz a félelmével, és úgy teljesíti a kötelességét és küldetését. Ezt tette Józsué is. De tehetünk-e így mi, kedves testvérek? Alapigénk úgy szól, hogy megparancsoltam neked. Lehet-e parancsra bátornak és erősnek lenni? Lehet-e parancsra szeretni, ahogy az Úr Jézus tanít, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint önmagadat? Ha nem lehetne, akkor nem iratott volna meg. Lehet parancsra teljesíteni. Lehet parancsra bátornak és erősnek lenni, sőt még szeretni is, szeretetlen közegben. De csak akkor, ha tudjuk, ki mondja. Ha tudjuk, ki várja tőlünk ezt. Ha ismerjük azt, aki mondja és tudja. Hadd világítsam meg ezt végül egy mai történettel. Néhány hete olvastam a Világhálón, nem itt játszódik, hanem a mai Szíria vidékén. A szíriai ősi keresztény egyház tagjai osztották meg a Világhálón, és azért érdekes, mert az iszlám állam egyik harcosáról szól, egy dzsihádistáról szól. Ez a terrorista tudniillik sokat magával tűzharcba keveredett a szíriai haderővel, szíriai katonákkal, és miután többen elestek, ő maga is sok lőtt sebet kapott, ott maradt a harctéren. A helyi keresztjének összegyűjtötték a holttesteket, autóra rakták, és vitték magukkal, hogy becsületesen, tisztességesen, keresztjéni módon eltemessék őket. Több mint 20 kilométer zögykölődtek, amikor történetünk hőse, ez a dzsihádista katona felébredt, magához tért, valószínűleg a klinikai halál állapotából, és elmesélte, hogy az alatt a néhány perc vagy 10 perc alatt mit élt át. Elmondta, hogy miután meghalt, a dzsinek, ugye ez az arab nyelvben a szellemet, a gonosz szellemet jelenti, elragadták őt, magukkal ragadták, elvitték egy helyre, ezt ő pokolnak nevezte, és ott nem az az érdekes, hogy mit látott, sőt az egyáltalán nem érdekes, az az érdekes, hogy mit élt át. elmondta, hogy átélte mindazt a bántást, mindazt a rosszat, mindazt a sértést és sérelmet, amit ő élete folyamán másnak okozott. Sőt, ezen felül átélte azt a fájdalmat és azt a szenvedést, amit ő muzulmán terroristaként azoknak okozott, akiknek kioltotta az életét, köztük sok kereszténynek. És ezután kapott egy lehetőséget, egy hang szólt hozzá, és azt mondta, hogy visszamehetsz, és új lapot nyithatsz, újat kezdhetsz. Ekkor ébredt fel. És amikor mindezt elmondta, látta, ahogy ők mondják, arabul ugye a názáretihez tartozó ellenségének a törődését és szeretetét, ő Krisztushoz tért, hitre jutott, keresztjén, keresztjénné lett. Annak ellenére, kedves testvérek, hogy ezzel az életével játszik, hogy egy hitehagyott muzulmán halálra van ítélve, és ő vállalja a kereszténységét. Miért teszi ezt? Honnan ez a bátorság, és honnan ez az erő, amit Józsuénak is kínál, vagy parancsol az élő Isten? Honnan, kedves testvérek, hogy tudja, ki küldte őt vissza? Onnan, hogy tudja immár, hogy ki az ő életének ura és gazdája. Lehet erőnk és bátorságunk, adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk ezért.